Európa Rádió, a református értékadó. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Megérkezett a Magyar Honvédség kecskeméti bázisára a második magyar KC-390 Millennium katonai szállító repülőgép. A fogadáson Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta, az elmúlt néhány év a légierő éve is volt. A honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként tavaly ősszel már megérkezett az első KC-390 Millennium 610-es számú katonai szállítógép Kecskemétre, és most a 611-es számú repülőgép is, így a két gép egymás testvéreként fog a kecskeméti légibázison szolgálatot tenni. Fogalmazott a miniszter hozzátéve, hogy ez a fajta szállító képesség hiányzott a magyar légierő arzenájából. Ugyanakkor teljessé vált Magyarország helikopterflottája is. A magyar kormány továbbá megkötötte azt a szerződést, amely nem csak a meglévő Gripen állomány karbantartásának folytatására vonatkozik, hanem további 4 Gripen harcászati repülőgépre is, amelyek az elkövetkezendő 2 évben érkeznek majd Magyarországra. 3,5 milliárd forinttal segít a kormány 7 magyar városnak, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Facebook oldalán közzétett videójában. Navracsics Tibor közölte, a döntés alapján Kunszentmiklós 161, Ózd 550, Putnok 670 millió forintot, Gyöngyös pedig 1 milliárd forintot kap működőképességének megőrzésére és feladatellátásra. Mellettük Edelény 300 millió forintból fejleszthet kilátót és játszóteret, Sajó-Szentpéter pedig szintén 300 millió forintot fordíthat belterületi útfejlesztésre. Vásárosnamény 600 millió forintot kap a sportcsarnok felújítására. Elvégezték az első robotasszisztált gerincsebészeti beavatkozást Magyarországon. A műtétet egy 48 éves gerincdaganatos férfin hajtották végre a budapesti dr. Manninger Jenő baleseti központban. Viola Árpád a műtétet vezető idegsebész, az intézmény főigazgatója elmondta, a beavatkozás során segítségükre volt egy intraoperatív CT vizsgáló és egy robot. A műtét sikeres volt, a beteg, aki a daganat miatt egyik napról a másikra veszítette el járóképességét, jól van, önállóan közlekedik. Beszámolt arról, hogy a 2 részben elvégzett operáció első részében a robot segítségével megtervezték a műtét minden apró lépését, majd a daganat eltávolításánál a sebészt segítette a robot. A robottal nagymértékben nő a betegbiztonság, a beültetett implantátum pontosan a helyére került, a műtéti bemetszés kisebb, egy klasszikus 15-20 cm-es műtéti hegnél, ezáltal kisebb a szövődmény és a fertőzés kockázata. Csalók telefonálnak, a Magyar Vöröskereszt nevében pénzt kérnek, arra hivatkozva, hogy Mikulás csomagokra gyűjtenek, közölte a szervezet. A Magyar Vöröskereszt a téli ünnepi időszak közelettével számos kezdeményezéssel járul hozzá a rászorulók karácsonyának szebbé tételéhez, azonban nem kér telefonon keresztül anyagi támogatást, nem gyűjt pénzt Mikulás csomagokra, hívták fel a figyelmet. Azt kérték az emberektől, hogy legyenek elővigyázatosak. Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete mindig a hivatalos felületein teszi közzé híreit. Fontosnak nevezték, hogy a lakosok minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak a www.vöröskereszt.hu oldalról, vagy a szervezet közösségi média felületeiről. Péntek éjféltől megszűnt a Szabad Európa Rádió magyar adása, jelentette be angol nyelvű közleményében a Szabad Európa európai központja. A magyar kiadás 2020-ban Donald Trump első elnöksége alatt indult. Az amerikai elnök most márciusban olyan rendeletet írt alá, amelyben a szövetségi bürokrácia fölösleges elemei közé sorolta a külföldön működő amerikai közmédiumokat, köztük a magyar Szabad Európát.
Az időjárásról.
Túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti vékonyodás előfordulhat. A csapadék zóna észak felé távozik, de érkeznek újabbak. Nagyrészt tapadó hó, havas eső várható. A keleti megyékben eső is lehet. Az északi középhegységben lehet a legvastagabb a hótakaró. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Éjszaka -5 fokig hűlhet a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval a hűvösebb, őszi és szeles időben alkalmazandó bőrápolási praktikákról beszélgettünk.
Bőrök kiszáradnak, vízhiányossá válnak, cserzettebbekké válnak, és ez nem csak a hidegnek tudható be, hanem a szélnek.
Majd Bábel László kertészmérnököt az őszi ültetésről kérdeztem.
Akkor ő már ott a környékben is jobban be tud gyökeresedni, és lehet, hogy akkor kevesebb tápanyagot fog fölvenni a környezetében, de ebben az esetben akkor pótolnunk kell utólag a tápanyagot.
Adásunk végén Szeniszló Bertalan séftől egy kedvelt konyhai alapanyag, a bab elkészítéséhez kaphatnak ötleteket és tippeket a hallgatók.
Egy rendkívül sokféleképpen felhasználható és nagyon sokféleképpen előforduló hüvelyesről van szó. Ugye említetted a zöldbabot, ugye az frissen isteni finom levest lehet belőle akár készíteni.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
Ez a szerelem egy felhő a magasban. Üzenet egy elsüllyedt palackban. Hátsó szándék a kedves szavakban. És ettől lesz pont úgy jó, ahogy van. Míg a szemeden látom, hogy marasztasz, én meg vinnélek magammal.
Let's go.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kisfonti Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Emese.
Évszakváltásban vagyunk, és ilyenkor azért megváltozik a bőrápolási rutinunk is. Mi történik ilyenkor?
Az ősz az mindig hoz némi változást a bőrünk állapotában. Ugye itt a kozmetikában én tapasztalom a kezelések alatt, hogy a bőrök kiszáradnak, vízhiányossá válnak, cserzettebbekké válnak, és ez nem csak a hidegnek tudható be, hanem a szélnek, a vele együtt párosuló szélnek, ugye a szelesebb időjárás, és a fűtött lakásnak is köszönhető. Illetve megváltozik a bőrünknek is a fagyú termelése, kicsit tartalékra áll, különösen mondjuk érettebb korban, nőknél, férfiaknál egyaránt, és nem termel annyi fagyút a bőr, mint amennyire szüksége lenne, hogy megvédje így az időjárástól. És érdekes módon, így paradoxonnak tűnhet az a dolog, hogy ugye elkezdünk hámlasztani ilyenkor télen, hogy vékonyítani a bőrt, hogy leszedni ezeket a hámló kis szarú sejteket, de mégsem, mert magával ezzel a koptatással, mint egy mechanikai koptatással segítjük a sejteknek a megújulását. Tehát azzal, hogy vékonyítjuk, azzal aktiváljuk a sejteknek az osztódását, a termelődését is, és egy frissebb, újabb bőrréteg már egészségesebb képet mutat. Sokan jönnek azzal, hogy fakó lett az arcuk. Ugye ez is azt mutatja, hogy megvastagodott egy kicsit a hámréteg, és ugye a külső réteg, ez az elszarúsodott réteg, az mindig ilyen szürkés hatást kelt. Tehát, hogy erre mondják azt, hogy elszürkült az arca, kifakult az arca, hogy színtelen a bőre. Ilyenkor a vérkeringést fokozó kezeléseket részesítjük előnyben. És hát az egyik legegyszerűbb dolog a masszázs. Ezt mindig említem, hogy annál csodálatosabb dolog nincsen. Multifunkcionális, különböző hatóanyagokat, szérumokat is tudunk vele beledolgozni a bőrbe szó szerint, és maga a masszázs fogások is olyanok, hogy lehet velük nagyon gyorsan egy vérkeringés fokozó hatást elérni, és rögtön pesdül az arc, pirul a bőr, nyílnak a hajszálerek, és azonnal egy ilyen egészséges életre való képet fog mutatni a bőrünk. A másik meg különböző gépi kezelések, amik szóba jöhetnek, ugye említettem már a hámlasztásokat, amelyek még mindig mechanikai, de ilyen dermabráziós gépekkel, vagy a gyengédebbik változata a hidroabrázió, ami ultrahanggal és vízzel történő finom kíméletes hámlasztást jelent. Ezekkel nagyon-nagyon szép eredményt lehet elérni. Mind a kettőnek megvan a helye a kozmetikában, más-más bőr állapotokra tudjuk használni a különböző folyamatokat, gépeket, illetve a mély melegítős ultrahangos, ez is nagyon őségi kozmetikai eszköz, de mivel megrezegteti ott a mélyben a szöveteket, tehát egy nagyon jó hőhatást tud kiváltani, ami megint csak nyitja a hajszálereket, javítja a keringést. Tehát ez a keringés fokozás, ez ilyenkor ősszel fókuszba kerül. És van egy másik fontos kezelés, amit szintén ilyenkor szoktunk elkezdeni kúrában, mert hogy ez egy hosszadalmasabb folyamat, ez pedig a pigmentfoltoknak a kezelése. Ugye nem csak a nap okozta pigmentfoltok erősödnek be nyáron, bár ez is nagyon gyakori, hogy extra foltokat szereznek be, főleg a hölgyek, ők hajlamosabbak rá, hanem ugye az öregedési foltok is itt vannak ezen a területen, a májfoltok és illetve a szeplőknek a feldúsulása, a megerősödése. Ezeket lehet halványítani, és csak is ilyen fényszegény időszakban, amikor nem süt ezerrel a nap. De gondoljunk arra, hogy ebben az időszakban viszont meg tudjuk szépíteni, újítani a bőrünket. Tehát egy ilyen őszi-téli időszak alatt azért, ami jó hosszú időt, tényleg hónapokat vesz igénybe, gyönyörűen át lehet alakítani egy foltos vagy heges bőrt például, akinek hegesedésre hajlamos, vagy pattanásos volt régen, és ott hegek látszadnak a helyén, ezeket meg lehet ilyenkor jól kezelni. És vannak olyan gépek, amelyeket bőrgyógyászok tudnak kezeléseket végezni, amelyekkel ilyen például a lézer, lézeres hámlasztás is van, ott konkrétan elpárologtatják a szöveteket, a sejteket, tehát ott így a lézerhullámok, a fényhullámok ilyen hatást keltenek, hogy ilyen kis pici lukakat égetnek a bőrbe, és ott a sebb gyógyítás folyamata is fog dolgozni. Tehát ez már mindenképpen orvosi kezelést igényel, de vannak ilyen tűszúrásos kezelések, például a dermapen, amelyet kozmetikusok is tudnak alkalmazni, és azért ezek is télen kezelhetőek, mert ugye az apró tűszúrások is picike ugyan, de mégiscsak sebet ejtenek a bőrön, és ezt nem szoktuk nyáron végezni, nehogy fényérzékenyítsük jobban a bőrt. De ilyenkor télen nagyon, nagyon jól lehet vele kezelni, feszesíteni a bőrt, rugalmasabbá tenni, foltot halványítani, attól függ, hogy milyen hatóanyagot használunk mellé.
Úgyhogy említetted az időjárás változását, a szelesebb időt, a bőr kiszáradást. Nyilván akkor a mindennapi rutinba is változni kell valaminek egy kicsit.
Így van, ezt nagyon jól látod. Olyan aranyos volt a héten egy vendégem, ő azt mondta, hogy hát most már neki megvan a tavaszi krémje, a nyári krémje, az őszi krémje és a téli krémje. De már kipróbáltuk, de valahol tényleg így van, vagy legalább kétszer váltani kell egy évben, ugye egy tavaszi, nyári, meg egy őszi, téli. Igen, tehát ilyenkor, mivel szárazabb a bőr, érzékenyebbé válik, tényleg nem csak dehidratált, hanem zsírhiányos is lehet. Tehát egy picit testesebb, sűrűbb és több zsíradékot tartalmazó krémekre érdemes áttérni. Ezeket ugye nyáron azt mondjuk, hogy az éjszakai bőrtáplálás során használjuk, tehát ugye nyáron mindig nappalra a könnyed, légies, hidratáló, és estére legyenek a táplálók. Ilyenkor télen viszont, amikor már hideg van, megfordítjuk ezt, hogy nappalra legyenek a kicsit sűrűbb tápláló krémek, mert ezek védik a bőr felszínét a külső időjárási hatásoktól. És éjszakára mehetnek a könnyedebb, hidratáló bemúziók, szérumok, a vizes alapú szérumok. Tehát ilyenkor cserélünk a bőrápoláson. Egyébként érdemes ilyenkor tényleg szakember tanácsát kikérni, hogy azért vizsgálja meg a bőrünket, elbeszélgetnünk róla, hogy mit érez, mit tapasztalok kozmetikusként, és akkor az alapján nagyon jól ki lehet találni, hogy mi legyen a téli bőrápolás rutin, ami nem kell feltétlenül, hogy sok termékből álljon, legyen egy nagyon jó finom krémes arctisztító, legyen egy jó nappali krém, éjszakára meg valamilyen szérum, tehát már csak három termékből is egy szuper jó bőrápolást össze lehet állítani.
A bőrápolási rutin mellett ugye vannak, akik használnak akár heti rendszerességgel is különböző arcmaszkokat, amik ugye kaphatók a drogériában, ilyen fátyolmaszkok, ezek ilyen gyors segítségnek nagyon jól jönnek, de van, aki rendszeresen használ ilyeneket. Abban is változtatni kell, vagy maradhat az, amit ugye általában évközben szoktunk használni?
A maszkok maradhatnak. Ugye itt a hordozóanyag attól függ, hogy milyen hatóanyagokat akarunk bejutatni a bőrbe, illetve hogy a gyártók úgy választják meg a anyagot, hogy mi a hatóanyag. Ugye vannak, amelyek vízben oldódó hatóanyagok, ők ugye többnyire ezek a szövetmaszkok, mert ugye kibontva ezeket a fóliákat lehet érezni, ugye, hogy ez egy vízes állagú anyag. Hogyha ugye a zsíradékot akarjuk, a zsírban oldódó hatóanyagokat, akkor azok pedig krémes textúrájú krémmaszkok lesznek. Tehát itt ez a különbség köztük. Mind a kettő jót tesz, ugye a hidratációra mindig szükség van, tehát a vizes bázisú anyagok mindig jót tesznek télen azért, mert ugye a fűtött szoba levegője is száríthat, illetve ha olyan munkahelyen dolgozik valaki, hogy folyamatosan légkondiban, majd légkondival fűtenek, ugye, ami forgatja is a levegőt, az is szárító hatással bírhat, tehát ilyenkor abszolút. Tehát én javasolni szoktam, hogy az otthoni ápolásra is, aki szeret magával így több időt eltölteni, nyugodtan használjon maszkokat, mert csak jót tesz vele, minél tovább és minél több szempontból tudja megtámogatni a bőrét. Lehet egy jó kis hétvégi szeánszot is tartani. És alkalmakra is, különösen színház, bármilyen esemény, ahova úgy hogy fel akarjuk frissíteni a bőrünket, és nincs idő kozmetikushoz menni, akkor nagyon jó egy kis finom bőrradírozás, rá egy maszk, utána egy szérummal bepaskolni a bőrünket. Nagyon látványos, érdemes csinálni.
Még egy dolgot kérdeznék, ugye a szánkra nem sok figyelmet fordítunk, ha csak ugye a széltől ki nem cserepesedik, ki nem szárad, be nem repedezik. Ez a téli hideg és szeles idő azért azt is megviseli. Érdemes erre is nyilván a szokásos ajakápolónkat használni, vagy váltani egy krémesebbre, vagy esetleg ajakmaszkot használni.
De jó, hogy behoztad ezt is ide a beszélgetésbe. Igen, éjszaka. Használjuk ki az éjszakát, hogy ott jó alaposan krémmel, akár az arcápoló krémünkkel, szérumunkkal is menjünk rá a szájunkra is, és vannak persze kifejezetten külön krémmaszkok, ajakmaszkok, szemápoló krémmaszkok, ezeket is lehet, sőt a szemápolónkat is tehetjük a szájunkra. Tehát gyakorlatilag most azt kell, hogy mondjam, hogy mindegy, de kerüljön rá éjszakára jó alaposan egy védőréteg, egy ápoló réteg, mert az reggelre fel fogja puhítani. A jó rúzsok is bőrápoló hatásúak, mert sok viaszt tartalmaznak, mélyviasztól kezdve egyéb zsíradékokat, és azok is nagyon jól tudják védeni az ajkakat. De ha már ki van száradva, kicserepesedett, akkor nem szép rajta a rúzs. Tehát akkor először hozzuk rendbe a szájunkat, és utána már rúzsral napközben is lehet védeni. Tehát, hogy nem kell lemondani azért a rúzsokról, mert szépen helyrehozzuk az ajkainkat, és utána már mehetnek a rúzsok. Na most az éjszakai ápoláson túl még lehetnek radírok. Tehát amikor az arcunkat radírozzuk például, menjünk rá a szájunkra is. Tehát, hogy azt is finoman dörzsöljük át egy enyhe bőrradírral. Vagy fogmosás közben, illetve a végén kicsit menjünk át a fogkefesörtékkel az ajkainkon is, vagy külön kis eszközökkel is átmasszírozhatjuk az ajkainkat. Tehát, hogy mindent bevethetünk annak érdekében, hogy ne cserepesedjen ki. Ha valaki pedig nem szereti a rúzsokat, akkor pedig nappalra is használjon, igen, olyan szájfényeket, illetve szőlőrúzsokat, amelyek védik a széltől és a hidegtől.
Azt hiszem, hogy mindenről beszéltünk most, amennyiben egy ilyen rövid adásidőben lehet, és remélem, hogy segítettünk is azoknak, akiknek ilyen jellegű problémáik vannak. Én mindig azt tanácsolom, hogy a legjobb, hogyha a szakemberhez fordulnak. Nyilván az üzletekben az eladók is tudnak segíteni egy-egy termék kiválasztásánál, de a legnagyobb segítséget az a kozmetikus kollega tudja megadni, akivel esetleg kapcsolatban állnak, hiszen járnak hozzá rendszeresen. Ő tudja megmondani a bőrtípusuknak megfelelően, hogy mit használjanak arra, hogy megelőzzék ezeket a problémákat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, én további szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok neked, és a jövő héten újból beszélünk. Szia!
Köszönöm szépen én is, szia Emese!
Tudom, hogy bent ott alak párszor, úgyis jobb lesz neked nélkülem. Ez a mese kicsit ázott, ázott verébként ver a szíve. Azt mondták, jobb leszünk mi ketten, lesz gyerek és kutya a kertben. És hogyha megnyomják a csengőt, ajtót nyitunk szépen. Neked igen, ez az utolsó tánc, mi törzök. Neked igen, neked igen. Hajnalban termettem, tükörben néztem, nézd meg. Lett az ivatar, és én okoztam neked kincset. Te voltál az, aki behittem. Egy egyszerű sajnálom, sötét lett a film vásznak. Neked igen, neked igen.
neked igen, neked igen.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt, szép jó napot kívánok!
Köszönöm, és én is sokszor köszöntöm a hallgatókat.
Ugye hetek óta beszélünk már arról, hogy milyen munkák és feladatok várnak ránk ilyenkor ősszel a kiskertben. Most felvetődött egy kérdés, melyek azok a növények, amelyeket ilyenkor ősszel kell elültetnünk?
Felmerül a kérdés, hogy ősszel vagy tavasszal telepítsünk fákat, bokrokat. Mind a kettőnek megvan a maga előnye és megvan a maga hátránya. Én személy szerint az őszi telepítést szoktam kedvelni és ajánlani, méghozzá azért, mert szerintem több előnye van egy őszi ültetésnek, mint egy tavaszinak. Ősszel, ha elültetünk egy fát, bokrot, akkor azoknak a növényeknek, a gyökerének regenerálódni kell, mert egy faiskolában, amikor kitermelték, ott a gyökér sérül. Ha tavasszal ültetjük, akkor a fának két dologra kell figyelni. Egy, a gyökér regenerálódására, de ugyanakkor a vegetáció megindulásával a növénynek a lombfejlesztés, és ennek következtében sokkal több növény fog egy tavaszi ültetés következtében kipusztulni, sokkal rosszabb az eredési aránya, mint egy őszi ültetésnek, mert ősszel van ideje a fának a gyökérregenerálódásnak, amíg a talajhőmérséklet nem süllyed plusz 5 fok alá, addig a gyökér tud fejlődni, növekedni. És ezáltal tavasszal már a növénynek egy beerősödött gyökérzettel rendelkezik, és ott már csak a kihajtásra, a vegetációs időszakra kell energiát fordítani. Tehát ezért a tavaszi ültetésnek az az óriási előnye van, hogy nem fogja a fagykár károsítani a beültetett növényt, mert a beültetett növény esetében azért picit oda kell figyelni. A tavaszi esetében itt problémát okozhat az, hogy rosszabb az eredés.
Ha ilyenkor ősszel kell egy növényt ültetnünk, mindig szükséges az, hogy például az ültetőgödörbe, vagy arra a helyre, ahova mi szeretnénk ültetni, valamilyen tápanyag utánpótlást, trágyát, műtrágyát tegyünk?
Célszerű, sőt, mi több, ez egy rossz hír a növényültetőknek, mert ha nagyon rossz minőségű a talajunk, nagyon köves, nagyon homokos, tápanyagban szegény, akkor érdemesebb az ültető gödör méretét is megválasztanunk. Tehát egy bokor cserje esetében 60x60x60-as, vagy 80x80x80-as ültető gödröt kell megásni, még egy fa esetében az 1 köbméteres gödröt kell megásni. Hiába pici a fa, vagy hiába pici a bokor, de arra is kell gondolnunk, hogy annak a növénynek gyökérzete lesz, ami egy frissen átforgatott talajba könnyebben tud fejlődni, mint egy kőkemény talajon, és ha ezt még föltöltöttük tápanyaggal, akkor ő ott könnyebben erősödik, gyorsabb a növekedése, szebb lesz a növény, és amikor már megerősödött, megnőtt, kinövi ezt az ültető gödör méretét, akkor ő már ott a környékbe is jobban be tud gyökeresedni, és lehet, hogy akkor kevesebb tápanyagot fog fölvenni a környezetébe, de ebben az esetben akkor pótolnunk kell utólag a tápanyagot.
Mi az a határidő, amíg elültethetjük úgy ezeket a növényeket, amikor még biztonsággal tudjuk őket elültetni? Gondolok, hőmérsékleti határok lehetnek.
Igen, azt szoktuk mondani, hogy fagymentes időbe. Ez két szempontból is fontos. A kertészkedő szempontjából fagyos talajt nehezebb kiásni. A másik az, hogy azért fontos, hogy fagymentes idő legyen, hogy a növény gyökérzete a fagyott földbe ne fagyjon meg.
Na már beszéltünk arról, hogy mikor ültessünk, beszéltük azt, hogy hogyan ültessük, még arról nem beszéltünk, hogy melyik azok a növények, amelyek jó, ha ilyenkor ültetünk.
Az a helyzet, hogy füvet is lehet összevetni. Csak arra ügyelni kell, hogy viszonylag meleg idő legyen, tehát és a füvetésénél számolni kell azzal, hogy kb. 6-7 az, amire a fű kihajt és beerősödik. Uh-huh. Tehát lehetőleg ne legyen 6-7-en belül fagy, ezért november végén már december elején nem biztos, hogy célszerű füvet vetni, azt inkább szeptember, október közepéig szoktuk csinálni, mert akkor decemberre már beerősödött a fű. A mostani időjárásunk az sajnos nem olyan, nincsenek már azok az igazi telek, ritkán fordul elő az is, hogy mínusz 5-10 fok alá süllyedjen a hőmérséklet, de azért erre mégiscsak célszerű figyelni. Például az epret is lehet ilyenkor palántázni, tehát amikor van valakinek epre, és látja, hogy veternek az epret, kis indákat hozott, indanövényeket hozott, és ha elég ügyes volt az ember, és elég szemfüles, akkor az indanövényekhez kis tejfülös pohárba, vagy ilyen pici műanyag poharakba földet rakott, és abba tehát irányította az indanövényt, hogy az ott be gyökeresedjen. Ilyenkor már az indák elszáradtak, vagy el lehet vágni őket, ha még nem száradtak el, és akkor ebből a kis tejfölös pohárból kiütve a növény, kis palántákat be tudjuk rúgni a földbe, tehát így el tudjuk ültetni őket, és esetenként egy fátyolfóliás takarással meg tudjuk védeni ezeket a pici növényeket az esetleges fagyok ellen.
Veteményes kertben vannak olyan növények, amelyeket ilyenkor érdemes elvetni, hogy tavasszal kolyán kikeljenek?
Persze, sőt, van ilyen, hogy őszalávetés, meg télalávetés, ilyen például a petrezselyem, amit kimondottan télalá lehet vetni, aminek az a lényege, hogy az egész télen legyen friss petrezselyünk, hogy elvetjük a petrezselyem magot, fátyolfólia alagúttal borítjuk, lehet, hogy tudjon a növény alatt fejlődni, és akkor ott télen tudjuk szedni a friss petrezselyet. Meg lehet ezt csinálni a vöröshagymával, hogyha valaki tudott venni még össze dukhagymát, vagy akár hagymamagot, azt is el tudjuk vetni, ugyanígy fátyolfóliával takarba, de van például a mohácsi átterülő kelkáposzta, amit megint csak ősszel kell vetni, és akár télen is lehet már egy-két káposzta levelet leszedni, hogyha főzni akar az ember, és tavasszal már ott van a friss kelkáposzta. Ha valaki nagyon korán akar borsót termeszteni, akkor érdemes novemberben elvetni a borsót. Az a téli csapadék következtében meg fog duzzadni, elkezdett kicsirázni, és februárban, amikor annyira lágy a talaj, hogy nem tudunk rámenni, akkor a borsó az már kihajt, és március elején ott van a friss zsenge zöld borsónk, amikor még a szomszéd lehet, hogy csak akkor kezd borsót vetni.
Akkor szerint ennek is van azért valamilyen trükkje, hogy milyen mélyre ültessük, vagy hogyan ültessük ezeket a magocskákat, hogy a kibírják, hogyha nem is nagy tél, de azért egy mínusz 10 fokos hideg jön, akkor azokat átvészeljék.
Igen, hát a mínusz 10 fokos hideg esetében megint az a kérdés, hogy van-e téli csapadék, van-e hó, vagy nincs. Ha nincs téli csapadék, akkor ezt nekünk pótolni kell a hőszigetelést, mert a hó az hőszigetel, tehát ott 0 fok van a talaj felszínén, a hó alatt, és ezért kell a fátyolfólia takarást biztosítani. Ha van egy pár centis havunk, akkor az ott vígan el van a növény alatta. Általában az a szokás, hogy körülbelül kétszer olyan mélyre kell vetni a növény magot, mint amekkora mag, tehát például az említett petrezselyem magot, azt ilyen fél centi mélységbe kell elvetni, ha télen hideg van, akkor hát egy olyan 3-4 centi, de érdemesebb elrakni. A borsót is egy ilyen 1-2-3 centi mélységbe kell elrakni, és akkor ezek nem fognak kifagyni. Ezeknek a csomagoló anyagán rajta van a vetési mélység.
Ilyenkor, ha ültetünk mondjuk gyümölcsfát, igényel az még bármilyen ápolást, gondozást az elültetés után?
Hát akár most ültettünk, akár korábban ültettünk gyümölcsfákat, érdemes az őszi permetezésről is beszélni, őszi lemosó permetezésről, aminek az a lényege, hogy a különböző gombafertőzéseket gyérítsük, mert ezek a gombák, például a munília, meg hasonló, ezek ilyen különböző gombaképletekkel telenek át, és az őszi lemosó permet az két komponensből áll, egy részből és kénből, és megkülönböztetünk tavaszi lemosó permetet, ami szintén tartalmaz rezetésként, de a harmadik komponens ott az olaj, és azért érdemes a tavasszal az olajos lemosó permetet használni, mert tavasszal, amikor előbújnak a fák repedéséből a rovarok, akkor az olaj rájuk tapad, és megfulladnak. Most fölösleges az olajos lemosó permetet használni, mert azt a hatását nem fogja tudni kifejteni, amit tavasszal kéne, tehát ami a célja lenne az olajtartalomnak, és téli fagyvédelemre is érdemes odafigyelni, főleg csonthiások esetében, tehát például a kajszi. Egy nagyon-nagyon fagyérzékeny dolog, és a A csontvírusoknak úgy néz ki a rügycsoportja, hogy középen van egy levélrügy, azt lehet látni, hogy hegyes, két oldalt körül veszi egy-egy virágrügy, azok tompábbak és kövérebbek, és ha ezek a virágok lefagynak, nem fog újabb virágot hozni. Míg az angolterméssűeknél ott az van, hogy egyszerre több virágrügy van egy kupacban, és ott elfagy egy-két virág, nem probléma, mert ott akár 10-15 virág is nő egymás után, valamelyik beporzódik. Érdemesebb ezért azt csinálni, hogy mivel nem tudjuk megmondani, hogy milyen, mikor jön a tavaszi fagy, és sajnos most is sokszor volt úgy, hogy például idén tavaszra két hullámba jött a fagy, és amit úgy látunk, hogy na végre megúszta a virágzás, mert egy picit később virágzott, akkor az a második hullám az oda csapott neki, és ezért érdemesebb azt csinálni, hogy a fákat, a gyümölcsfákat, hogyha van két kajszifánk, akkor az egyiket érdemesebb lemeszelni, tehát a törzsét, a vastagabb ágokat lemeszelni a fának decemberben, hogy megnöveljük a kényszernyugalmi szakaszt, mert a fák úgy élnek, hogy van egy mély nyugalmi szakaszuk, és van egy kényszernyugalmi szakaszuk. A mély nyugalmi szakasz az, amikor ők alszanak. A kényszernyugalmi szakasz az, amikor az időjárás következtében nem tud kihajtani. Ha kihajt, megfelelő mennyiségű hőt kapott a fa, akkor elindul a kihajtás. De ha le van messzelve, a fa lassabban melegszik föl, ezáltal később fog kihajtani, és amit említettem, hogy nem tudjuk, hogy mikor van, vagy mikor lesz a tavaszi fagy, akkor itt tudjuk biztosítani azt, hogyha az egyik fa el is fagy, akkor nagy valószínűséggel a másik még nem fog elfagyni. Mert az pont kihúzhatja a tavaszi fagyokat.
Ez egy nagyon jó ötlet, és tényleg könnyen kivitelezhető. Sokat segíthetünk a csonthéjas növényeinken. De sajnos az időnk az véges, úgyhogy én megköszönöm, hogy itt volt velünk, és ennyi jó tanáccsal látott el engem, illetve a hallgatókat, és folytatjuk még nyilván ezeket a beszélgetéseket. Most viszont köszönöm, hogy itt volt velem, én további szép napot, jó munkát kívánok, és újba beszélünk majd. Köszönöm szépen.
Köszönjük a viszontlátásra.
Sure.
vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szamliszló Bácsi. Szia Bácsi, szép napot kívánok neked!
Szia Mesi, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
A múlt héten már beszéltünk különböző száraz hüvelyesekről, és most van egy szerintem nagy népszerűségnek örvendő hüvelyes, ez pedig a bab, amelynek azért nagyon sok formáját ismerjük, használjuk, hiszen frissen majd a zöld babot, aztán a fejtett babot, aztán a száraz babot, és rengeteg mindent lehet belőle készíteni, és nem tudom, hogy kiaknázzuk-e a lehetőségeket. Úgyhogy azért gondoltam, hogy beszélgessünk most erről az ételről, hiszen ez ilyenkor télvíz idején gyakrabban elő is kerül. Tehát babos ételek.
Ugye a múlt héten beszélgettünk a hüvelyesekről, de a bab az egy olyan hüvelyes, szerintem, hogy megérdemel egy külön témát. Egy rendkívül sokféleképpen felhasználható és nagyon sokféleképpen előforduló hüvelyesről van szó. Ugye említetted a zöld babot, ugye az frissen isteni finom leves lehet belőle akár készíteni, vagy főzeléket, és akkor vannak ezek a szemes babok, ez a libamájbab, a tarkabab, a fekete bab, az a pici fehér bab, az a gyöngybab, amit nagyon kedvelünk ugye levesnek. Én azt gondolom, hogy nagyon egészséges, rendkívül magas a fehérje tartalma. Ugye vannak ezek a túlélő műsorok a tévében, amikor ugye elviszik az embereket a szigetre, és nem kapnak már csak babot, meg vizet, mert azon el vannak ugye napokig. Nagyon sokféleképpen felhasználható, ugye a tipikus, amit mindenki ismer, ez a babfőzelék, a bableves, a babgulyás, ezeknek ezer meg egy változata, akár füstölt hússal, akár csak zöldségesen. Illetve én már készítettem belőle például hamburgert is vegetáriánusoknak, egy babos vegaburgert, abból volt a idézőjeles húspogácsánk, nagyon szerették egyébként, népszerű volt. Salátákat lehet belőle készíteni, a fekete bab például egy nagyon finom, erre alkalmas dolog, és hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezeket már meg tudjuk venni konzerv formájában, és azzal már nem kell vesződnünk, mert eleve fogyasztható állapotban vannak. Illetve hát én még megemlíteném, nagyon népszerű étel nálunk az a chilis bab. Ugye nálunk is ugye begyűrűzött ez az amerikai-mexikói vonal. Itt az étteremben is szinte mindig eladjuk maradéktalanul, hogyha készítünk. Úgyhogy én azt mondom, hogy bátran fogyasszunk babot, bátran használjuk, és a végterem plusz egy, amit szoktam emlegetni, a lehetősége a felhasználásának.
Szerintem időrendi sorrendben, ahogy a konyhánkba kerülhet, menjünk sorban. Zöld bab. Milyen fűszerekkel használjuk? Ugye zöld bab főzelék, zöld bab leves, klasszikusan ez a kettő, ami készíthető belőle. Láttam én már egyébként ilyen ropogósan tört zöld babot megsütve is, megpirítva zöldségekkel, vagy salátába téve, tehát gyakorlatilag azért azt is több mindenre fel lehet használni. De hogy például hogyan fűszerezzük, meg hogyan készítsünk egy igazán laktatós és nagyon finom, például a nyári melegben hűsítő zöld bablevest.
Igen, hát ugye, mint hüvelyes, ez is nagyon szereti például a babérlevelet, az elengedhetetlen fűszere, ugye a kapor, amikor nyáron készítjük, ahogy említetted, hogy hűsítőleves, egy hideg kapros zöld bableves, az nagyon finom tud lenni, egy hideg kapros zöld babfőzelék akár nagyon finom tud lenni, illetve hát ez most, hogy valaki tejfölösen, nem tejfölösen, ez ízlés kérdése természetesen, vagy akár tejszínnel is készíthető, illetve hát vannak ezek a különféle, ezek a vékonyabb száras, ilyen ceruzabab, az például nagyon finom köretnek egy kis békönnel, nagyon sokszor találkozunk vele, hogy például be van tekerve a békönszalagba, meg van grillezve, akár grillen, akár serpenyőben, nagyon finom köret tud lenni, úgyhogy a zöldbab egy nagyon-nagyon finom, sokféleképpen felhasználható dolog. Akár bármilyen más zöldséggel együtt grillezve, vagy összesütve serpenyőbe, tepsibe. Ezek a ceruzababok nagyon-nagyon finomak. Fontos, hogy megőrizzük a frissességét, a ropogóságát, tehát semmit féleképpen sem szabad rommá sütni, főzni. Nyilván a hüvelyes zöldbab, ez a nagy, azt ugye meg kell természetesen, de ezeket a vékony ceruzababokat, ezek nagyon finomak tudnak lenni egy nyáron, egy grillezésen, köretként, hogyha megőrizzük a ropogóságát, a frissességét, az egy nagyon finom dolog.
Ezt a jó kis zsenge zöldbabot hogyan tudjuk igazán jól tartósítani? Ugye lehetett régen kapni konzerv zöldbabot, de annak volt egy ilyen furcsa íze, ilyen mellékíze. Ugye mostanában már mindent fogyasztunk, de hogy ha a felengedés után lesz, az olyan zsönge és roppanós.
A frissnél ugye sosincs jobb, de hogyha tartósítani kell, én azt gondolom, hogy akkor a fogyasztás az, ami talán itt a legjárhatóbb, mert ezeknek a konzerveknek és savanyításoknak az már eleve egy ízesítést, egy már eleve egy másik irányba elviszi az ízét. Hát otthon a gyors fogyasztásra ugye nem sok lehetőségünk van, tehát nekünk a fogyasztóval berakjuk, az nem gyors fogyasztott lesz, nem hirtelen fagy le. Nyilván nem lesz olyan a zöldbab, hogyha elővesszük a fagyasztóból egy kicsit felengedés után. De én azt gondolom, hogy ha frissen elrakjuk, akár ha van esetleg lehetőségünk arra, hogy levákumozzuk, és akkor úgy rakjuk el a fagyasztóba, akkor majd, hogy nem egy olyan minőséget tudunk majd elővenni a fagyasztóból. Ha lehet savanyítani is, lehet befőzni is akár, de azt, ahogy említetted, egy ilyen, az már ízesítés nélkül ugye nem nagyon. Úgyhogy én a fagyasztást mondanám, amikor van és hozzájutunk frissen, amikor a legfrissebb és legfinomabb, akkor fagyasszunk belőle, és az nagyjából még megjárja.
A következő fejtetbab, ami a nyarak nagy kedvence és nagy slágere, hiszen abból is egy jó fejtetbab leves, hidegen, a nyári melegben az is isteni tud lenni, de abból is igazán mást mit készítesz még?
Tulajdonképpen akár, hogyha megfőzzük egy pici ízesített lében, akkor akár egy salátába is nagyon kiváló tud lenni. Én szoktam például grillezett vagy sült húsokhoz itt bent az étteremben egy lilahagymás babsaláta, ami népszerű szokott lenni egyébként. Egy pici savanyított lilahagyma, egy kis valamilyen levélsaláta, egy kis friss kígyóborka, és akkor ez vagy vörös bab, vagy ahogy mondtad, a fejtett bab, egy finom ízesített lébe megfőzve, az egy kiváló köret tud lenni. Illetve hát majd ugye később a főzelékek, stb., amikor már ugye hidegebbre fordul az idő, de nagyjából így ezt tudom elképzelni nyáron.
Jó, és hát ilyenkor ősszel ugye vannak a szemes babok, amelyek már gyakorlatilag száraz hüvelyesek, ugye amit az elején a beszélgetésnek említettél, annak is különböző fajtájú, méretű, színű babokat szedhetünk elő, készíthetünk levest, főzeléket, babpürét, salátát, stb. Én azt gondolom, hogy van egy, amit mondtál már te is, az ikonikus, az a csilisbab, illetve van egy másik, a sólet, aminek az elkészítésével mindig viták és harcok szoktak lenni, hogy én így, úgy nyilván a hányház annyi szokás, ugye itt szokták mondani, de csak van egy etalon, hogy kell elkészíteni mondjuk egy csilisbabot, meg hogy kell elkészíteni egy sólettet.
Hát igen, a csilisbab az egy ilyen bevándorló étel, tehát azt fixen nem fogja tudni senki megmondani, hogy az eredeti az valószínűleg hogy készült annak idején Mexikóban, de nagyjából annak ismerjük a fűszerezését. Én például fahéjat is rakok a csilisbabba, nem tudom, hogy kinek meglepő, de én úgy hallottam, és úgy olvastam, hogy nagyon finom bele a fahéj, és egyszer kipróbáltam, és azóta mindig úgy főzöm, és hál' Istennek jó visszajelzés, mert mindig eladjuk a csilisbabot, és hál' Istennek dicsérik, úgyhogy ez egy meglepő dolog lehet, hogy fahéjat is szoktam, nem sokat nyilván, tehát ez egy elég karakteres dolog, de én szoktam beletenni. Hát a sóletről pedig ugye hát a zsidó konyhának egy ikonikus étele, füstölt libanyak, a füstölt lében a főtt tojást megfőzve, a gersli, valaki összerakja egy cserépedénybe, be a kemencébe, és egy éjszakán át akár készülhet. Mi azt itt az étteremben, ugye nyilván nincs időnk arra, hogy itt cserépedénybe egész éjszaka főzzük, de hagyományosan mi gerslivel főzzük, füstölt hússal, főtt tojással kínáljuk, illetve ilyen fehér gyöngybabból készítjük, hogy minél hát esztétikusabb és gyorsabban elkészüljön. Én azt gondolom, hogy aki a hagyományos, autentikus zsidó konyhából szeretné, az ha utána jár, akkor csak hát talál hozzá ugye alapanyagot, füstölt libanyag, stb., ugye ők nem eszik a sertéshúst, ugye, de mondom, hogy egy jó füstölt hússal, egy finom alappal, egy finom hagymás alappal, egy jó kis sóborsfokhagymás alapfűszerezéssel, pici babérlevéllel, én azt gondolom, hogy gerslivel elkészítve egy nagyon finom étel tud lenni. Hát igen, úgy én a babot, először nyilván a babot főzzük, és utána adjuk hozzá a gerslit, hogy egyszerre puhuljanak meg. Mi ezt ugye nyilván a tűzön fazékban készítjük, de hogyha, én megmondom, ezt nem készítettem még cserépedénybe, kemencébe, de valószínűleg túlzott bonyodalom nincs vele, tehát igazából összeöntünk mindent szépen, és akkor együtt a szépen összefőbb az edénybe. De mondom, arra kell figyelni, hogy mindent időben sorrendbe tegyünk hozzá, hogy egyszerre puhuljon igazából.
Jó, hát és akkor jön a nap kérdése. Melyik kedvenc babos ételed?
Hát én nagyon kedvelem a babujást, a csilisbabot is nagyon szívesen fogyasztom. Nincs bajom a babfőzelékkel sem, csak legyen rajta valamilyen hús. Igazából szeretem, tehát alapvetően szeretem a babot. Akár salátának is elfogyasztom köretként, úgyhogy sokféle ételt szeretek.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy megosztottad velem, illetve a hallgatókkal ezeket a jó kis babos ételötleteket. Megköszönöm, hogy rám szántad az idődet, úgyhogy további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és akkor jövő héten újból beszélünk. Szia!
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.
My